Kedves testvérek, evangelizációnak neveztük ezeket az estéket, és mindjárt az elején adtam egy meghatározást arra, hogy mi az, hogy evangelizáció. Csak röviden ismétlem, azt mondtam, hogy az evangélium az, hogy Isten szeret. Az evangelizáció az, hogy az Isten szeret téged. De most utoljára még egy szót hozzá kell tennünk ehhez a tömör meghatározáshoz. Isten szeret téged, és döntést kér tőled. Szeret téged, és megkérde, hogy elfogadod-e az ő szeretetét. Ez az utolsó este a döntés estéje. Az egész eddigi tekintsük egy meghívásnak, és megkövetkezik a válaszadás, elfogadjátok-e azt, amit az Isten felkínált néktek ezeken az estéken. Úgy egy kedves barátom, évfolyam társam volt a teológián, ő híres evangélista volt itt az országban. Őnek az volt a módszere, hogy amikor elmondotta már több estén át a ige üzenetét, akkor utolsó este kivette egy nagy zsebórát, oda tette a szószékre, és azt mondotta, hogy atyám, fiai, itt van az órám, 5 percetek van még. Aki ez alatt az 5 perc alatt megtér, az üdvözülni fog. Aki ezt az utolsó 5 percet se használja ki, az reménytelen, az el fog kárhozni. Annak idején ilyen módon evangelizáltunk, hát én nekem nem volt ilyen zsebórám, ezt nem csináltam, de azért ezt a szép örökséget akarnám gyakorolni, hogy itt is, igenis eljött az ideje annak, hogy döntsünk. 4 kérdést fogok most egy kicsit vázolni előttetek, és fölvetem mindegyik kérdést, az, hogy hiszitek, valljátok, elfogadjátok-e. Aztán ennek az estének a kedves meglepetése az, hogy vendéget hoztam magammal. Nem csak 2, hanem 3 beszélünk, sőt én alig mondok valamit, az én kedves vendégem fogja átvenni mindjárt a szót, és mondja azt, ami csodálatos mondani való. Ez a kedves vendég pedig nem más, mint századunk egyik legnevesebb misztikusa, mindegy teológusa, lelki gondozója, katolikus jezsuita, talán már sejtik német kiről van szó, Henri Boulard. A század egyik legcsodálatosabb keresztény embere, és meg kell vallani, hogy jól lehet katolikus és jezsuita, sokkal-sokkal közelebb van a szívemhez, mint az a lelki pásztor, aki egy villamos megállóval odébb prédikál. Ez is sajnálatos, vagy nem sajnálatos, mindig így volt. A belső kapcsolat sokkal valóságosabb, mint a földrajzi közelség. Tehát ez a Henri Boulard, atyám és testvérem, és hát ezt most át fogjátok ti is élni, testvérem, mert mondom, átadom neki a szót, és ő fogja ezt a 4 kérdést exponálni, amit aztán döntésre bízok számotokra. Erről a szerzőről, Boulardról annyit, hogy egymás után fordítják magyarra a könyveit, meg az ilyen füzeteit. Egyik füzetéből olvasom azt, hogy ki állt ez az ember, Henri Boulard. Szíriából származom, nagyszüleim jöttek Egyiptomba, én egyiptomi vagyok, de libanoni is az állampolgárságom szerint. Nagyanyám Itáliából jött, francia jellegű környezetben nőttem fel, és egy darabig Amerikában is éltem. A földrajzi gyökértelenülés, figyeljük ezt a szót, a földrajzi gyökértelenülés bensőleg szabaddá tett engem a túl szoros kötődésektől, tapadásoktól és fogságoktól, szabaddá új érintkezés módra az emberekkel, olyan magatartásra, amely a szellemre kitárt, minden emberivel szembe fogékony és befogadó. Csodálatos ember, aki külső sorsában is a kontinenseket járta át, és hát most ebben az évben, májusban jelent meg franciául az, ami magyarul van a kezemben. Pontosan 1 fél évvel ezelőtt megjelent egy franciaországi újságban és egy francia-svájci újságban ez az írás, és itt egy magyar kedves testvérünk gyönyörű szépen lefordította. Tehát annyira friss, mintha tegnap előtt itt járt volna közöttünk. Ennél frissebbet nem tudunk produkálni. Egy csodálatos tanulmánynak is nevezhetném, egy kis könyv lenne ez, hogyha könyvformátumban adnák ki. Egy szenzációs a címe. Ez a címe, hogy meghalt az Isten, éljen az Isten. Meghalt a király, éljen a király. Hát ennek a nótájára született ez az írás. Meghalt az Isten, mint ahogy sokan mondják, hogy meghalt az Isten. Éljen az Isten. Hát persze, hogy csak kivonatosan olvasom a legfontosabb gondolatot, de remélem, hogy az összefüggés világos lett. Európában a vallástól való elfordulás folyamatosan felgyorsul. Szerintem ez teljesen normális fejlődés, sőt, ez egészséges fejlődés. Az egyház akkora hatalmat szerzett a személyek és az emberi tudat felett, hogy a vallás elvetése ma egészséges reakciónak tűnik. Ez az autonómia igenlése is. Elérkeztünk arra a pontra, amelyről Szent Pál beszélt, ahol Isten gyermekeinek szabadsága nem létezik többé az egyházon belül. Félelmetes mondja, egy katolikus jezsuita azt mondja, hogy egyházon belül nincs lehetőség a szabadságra. Hát kérdezem, hogy hát mi egy kicsit másnak dicsekesszük magunkat, hát nálunk sincs lehetőség a szabadságra. Én gondolom, hogy igen, és szeretnénk. De a lényeg az, hogy szerinte Isten gyermekeinek nincs szabadságuk az egyház keretein belül. Azt mondtam, hogy a nyugati társadalom reakciója, vagyis a szekularizáció gyakorlatilag, a szekularizáció egészséges. Viszont különösnek találom, hogy mindazok, akik okkal helyezkednek szembe az egyház hatalmával, elsőként ugranak fejest az újonnan érkezett guru, illetve az Ázsiából vagy az Amerikai Egyesült Államokból importált ideológia keretcéjébe. Az ember természete olyan, amilyen, kevesen vannak, akik képesek a tudatos, személyes döntés meghozatalára. Itt vagyunk az első gondolatkörnél. Templomok üresednek, az emberek kijönnek a hagyományos, vallásos keretekből, de mindjárt fejest ugranak egy másik ideológiába, gondolatvilágba. A pápától eljönnek, és a guruknak a rabjaivá adják önként magukat. És erre azt mondja, hogy természetesen ez így van, hiszen kevesen vannak, akik képesek a tudatos, személyes döntés meghozására. Itt vagyunk az első kérdésnél, testvérem, mennyi a te vallásosságodban a tudatos, meggondolt tudatos, és mennyi a személyes döntés? Tudatos, személyes döntés. Akik itt vagyunk, valószínűleg mindnyájan egy bizonyos keresztjén civilizáció vagy kultúrában nőttünk fel, és bele kerültünk a kereszténységbe, ebbe az ágazatába, vagy református, vagy abba ágazatába, vagy katolikus, de mindenre a gyerekkorunktól fogva elindultunk, és bele kerültünk. Átestünk már azon, hogy egyszer megállok, és eldöntöm tudatosan, személyesen, hogy én pedig. És ezeken az estéken azt javasoltuk, hogy ezt a döntést hozzuk, hogy én pedig Jézus Krisztust akarom követni. Tehát itt vagyunk az első témánál, személyes, tudatos döntést hoztunk, én Jézus Krisztust akarom követni. Régebben volt, én már a zsidóknál Ószövetségben voltam, hogy a szövetség megújítása. Isten szövetséget kötött Izrael, aztán bizonyos ünnepeken megújították a szövetséget. Hát például az alkalom is ilyen, hogy ha már régen megtértél Jézus Krisztushoz, testvérem, itt van a szövetség megújításának a lehetősége. Az első téma tudatosan, személyesen dönteni, hogy én nem sodródom, hanem megálltam, fölmértem a dolgokat, hallottam valamit az Isten új üzenetéről, és elfogadtam, döntök. Na, tovább adom a szót Henri Bulárnak. Ez igazából egy hosszú-hosszú interjú, ahol kérdéseket tett fel a riporter, és ő felelt ezekre a kérdésekre. Az egyik ilyen gondolatkör az, hogy újra meg kell tanulnunk Istenről beszélni az emberekhez. Az egyházak nem tudnak kommunikálni a fiatalokkal, ugyanakkor a fiatalság mérhetetlenül szomjazik a szellemiekre. Át kell gondolni a keresztény üzenetet és újra fogalmazni kissé alkalmasabb formában. Belemerevettünk a formulákba és a megkövesedett gondolkodásba. Szavaink nem meggyőzőek, nem az evangélium szelleméről tanúskodnak, nem szabadultak meg a századok során felhalmozódott lerakódásoktól, tételektől, amelyek az embereknek többé semmit nem mondanak. A lényeg nem az evangélium ismétlése, hanem az újraértelmezése. Újra kimondása egy olyan nyelven, amely testünkbe és vérünkbe képes behatolni. Egyedül ennek a nyelvnek van meggyőző ereje. A jövő felé kellene fordulni bátran, optimistán és tele reménységgel. A bátorság hiányzik ma a hívekből az egyházban. Ami engem illet, nem félek semmitől, senkitől, sem a jövőtől, sem az elkeresztjéntelenedéstől. Ellenkezőleg hiszem, hogy a jelen vallási válsága egészséges, elengedhetetlen és átmenetet jelent egy másfajta kereszténység felé. Második János Pál pápa új evangelizációról beszél. Ha ez csupán azt jelentené, hogy ismételjük meg a korábbi korok evangelizációját, jobb lenne elhallgatni. A régi sablonok ismétlése inkább elriasztaná az embereket. Az új evangelizáció azt jelenti, hogy létre kell hozni egy új nyelvet, olyan nyelvet, amely megfelel a ma emberének. Nem szűkölködünk specializálódó szakemberekben, de szükségünk volna olyanokra, akik képesek hidakat építeni, átjárókat építeni, és tudnak holisztikus nyelven, mindent átfogó nyelven beszélni. Ez a nyelv, amire szükségünk van, véleményem szerint a misztika nyelve. Mindjárt jön egy meghatározás, hogy mi az, hogy misztika. Egy nagyszerű meghatározás. A misztika nyelve nem egyszerűen egyike a felsorolt nyelvezeteknek, tehát beszélt arról, hogy teológusok, dogmatikusok, moralisták, filozófusok. Tehát a misztika nem egy nyelv a felsorolt nyelvek között, hanem, jön a döntő meghatározás, a misztika Isten megtalálásának a módja lényünk legbelsejében, találkozása a nagy szeretettel, amely a világot és az életet megmozgatja. Több ilyen tanulmány jelent már meg, hogy a 21. század vagy misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény század. Hát ő is igazából ezt mondja, de ez egy gyönyörű meghatározás. A misztika nem valami elképzelt, extázis, extatikus állapot, hanem Isten megtalálásának módja, és pedig a lényünk legbelsejében találkozása nagy szeretettel, amely a világot és az életet mozgatja. Minden vallásnak két lényeges pólusa van. Egyik a karizmatikus vagy profétikus, a másik az intézményi. Én is szóltam erről, most ő ezt egy kicsit részletezi. Tehát a vallásnak van egy intézményes oldala, és van egy prófétai oldala, és így folytatja. Az intézményi pólus, a karizmatikus pólus nélkül katasztrófa, megkövesedés, visszatérés a rögzült állapothoz. A karizmatikus pólus pedig az intézményi pólus nélkül anarchia és zűrzavar volna. Mindkettő szükséges. az egyház túl sokáig részesítette előnyben az intézményi pólust, és nem törődött azzal, hogy kibontakoztassa az egyházon belül a karizmákat, és teret adjon a prófétáknak, akiket nem kell meggyilkolni, el lehetetleníteni, háttérbe szorítani. El kell fogadni, hogy a hit kimondására többféle nyelv kínálkozik, a világ és a teológia megközelítésének többféle módja lehetséges. Hát itt vagyunk a második döntésnél, két szélsőség között keressük, legalábbis ebben a gyülekezetben mi, én keressük a keskeny utat. Ezt a két szélsőséget ő így mondja, az intézményes egyház és a karizmatikus. Mondhatnánk így a fundamentalista és a pünkösdista, a karizmatikus. De mondhatnánk így a betű és a szellem kettősége. A második döntés erről szól, hogy én nem akarok fundamentalista lenni, kijöttem a betűk rabságából, de nem akarok a rajongók közé se keveredni, hanem mind a kettőt drága értéknek tartva maguk módján keresem a keskeny utat. De valóban ezt keressük hétről hétre az ige hirdetésünkbe. A szélsőségek között a keskeny utat megtalálni. A keskeny út vándorai vagyunk. És mondom, íme ő pontosan így fogalmaz, hogy intézményi és karizmatikus pólus. A jövő felé kellene fordulni bátran, optimistán és tele reménnyel. Ezek mindegyike alapvető keresztény erény. A bátorság hiányzik ma a hívekből az egyházban. Ezt csak, ahogy említettem. Következő téma az ember. Mit hiszünk az emberről? Van a klasszikus dogma, a eredendő bűn, elsősorban bűnös vagyok, és gyönyörűen mondja. Azt gondolom, hogy nem születik minden ember bűnösnek, ahogy azt Szent Ágoston 1500 évvel ezelőtt belénk véste, hanem megváltottnak születik. Ezt még én sem mondtam ki ilyen világosan. Nem bűnben születünk, megváltásban születünk. Ha Jézus általi megváltás nem hatékonyabb, mint Ádám bűne, akkor miért jött Krisztus? Megmérgezett minket ennek az ádámi bűnnek a szelleme. Pedig ha Krisztus, az új Ádám megváltotta az embert, ennek a megváltásnak hatékonyabbnak kell lennie az első Ádám bűnénél. Az ember nem bűnösnek születik, hanem megváltottnak. Ebből fakad egy vitathatatlan következmény, az, hogy az ember szívének legmélye jó. Carl Rogers egész pszichológiája erről szól. Lényege, híres amerikai pszichiáter, pszichológus, lényege az, hogy felfedeztesse az emberrel az alapvető jóságot, amely a sajátja. Vissza akarja adni az embernek az önmagába vetett bizalmát, amit elveszített, vagy soha meg sem talált. Erről ír Pál a Római Levél 5. fejezetében, itt el kellene olvasni. Megsokasodott a bűn, de annál inkább megsokasodott a kegyelem. Erről ír Pál apostol a Róma 5-ben. Következő kérdés, hogy a rossz, az alantas ösztönök ezek szerint nem is léteznek? Van a rossz kérdése. Az ösztönök egy közbülső szinten léteznek, és nem az ember legvégső szintjén. Másképpen kifejezve, az ösztönök léteznek, az önzés létezik, de az ember szívének legmélye jó. Lehet, hogy optimista vagyok, de ez itt egy mélységesen keresztény megközelítés, ami nem lenne optimista, ha nem lenne keresztény. És nem lenne keresztény, nem lenne optimista. Szinte biztos vagyok abban, hogy véleményem, amely ma a legtöbb teológus számára szörnyűnek tűnik, az elkövetkező években és évtizedekben elfogadott igazság lesz. Tehát itt szó van erről, hogy a közbülső szint, erről egy kicsit majd mindjárt szólok részletesebben, tehát szerinte van egy közbülső szint, ott van a bűnnek a világa, de fölötte és meg alatta még inkább van egy másik világ. A riporter megkérdezi, a világban levő rossz szintén ebből a közbülső szintből ered? Igen, természetesen. A rossz mindig létezett és mindig létezni fog egészen az utolsó napig, mert a rossz szabadságunk lényegi dimenziója. Egy kicsit nehéz fogalmazás, de egy nagyszerű gondolat. A rossz a szabadságnak a dimenziója. Ha szabadságot adott Isten, ezzel vállalni kellett a kockázatot, hogy visszaélünk a szabadsággal. Tehát a rossz szabadságunk lényegi dimenziója. A rossz a jónak és a szeretetnek ellentéte. Nincs szeretet a visszautasításnak és önzésnek a lehetősége nélkül. Hát itt az emberről van szó, akiről eddig azt tudtuk, hogy rossz, bűnös, reménytelen, kározatra méltó. Itt ő felosztja a dolgot, és azt mondja, hogy szintek vannak. Nyilván az első szint a testi szint, a külső világgal való énkezésnek a szintje, a közbülső szint a bűnnek a szintje, és alatta van az ember igazi valósága, a jóság. Ha gondolkozunk, mindjárt beugrik az, de hiszen ebben a gyülekezetben az ember hármasságára szoktunk beszélni. Test, lélek és szellem. A test a külső világgal való érintkezésnek a műszere, alatta van az ösztönvilág, és valóban a rossz igazában az ösztönvilágból ered. Külön fejezete van, nincs időnk rá, hogy az egészet felolvassam, az eredendő bűnről beszél. Az eredendő bűn szerinte az, hogy a kicsi gyermek az kis ösztön lénynek születik. Attól még nem ember, hogy megszületett. Az emberré válás az később történik, amikor az ösztön életet hatalma alá veszi a pneumatikus valóság, a szellem. Tehát ő az embernek erről a hármasságáról tud, egy külső szint, amiben élünk, az közbülső szint, az ösztönvilág, ahol a rossz tenyészik, és a rossz kapja a pszichés erősítéseket, a test és a pszichés felől. De mindeneknek a mélyén van az embernek a eredendő jósága. Itt prédikációk hangzottak el, hogy hiszek az ember eredendő jóságában, az eredendő bűnben és az eredendő jóságban is. A rossz serkentő hatással van a jóra, ahogyan a szervezet is megerősödik, ha a mikróbák ellen harcol. A rossznak megvan az a funkciója, hogy ösztönzi az élő lényt, készteti arra, hogy növekedjék, építse magát. Az én optimista felfogásomban a rossz alkotó elemként jelenik meg, kicsit úgy, mint gondolkodó mesteremnél, Teilhard de Chardinnél. A rossz szükségszerűen jelen van a teremtett lényben, és én ebben az értelemben teljesen újra gondolom az eredendő bűn fogalmát. Tegyük el megbeszélni valóink közé, hogy valóban ezek után, ezek alapján beszéljünk mi is az eredendő bűnről. Tehát itt van a harmadik döntés, tehát az ember. Mit hiszek az emberről? Hiszem-e azt, hogy Isten teremtése megromlott, bűnbe esett, de nem ez a leglényegesebb benne. Ez az ideig való, amiből az Isten kihozza. Az eredendő, az örökké való az, hogy Isten képére hasonlatossága teremtetett. Az Isten eredendő jósága, örökké való szeretete. Benne van való az emberi lét mélyén. Ha ebben nem hiszünk, akkor miért evangélizálunk, hogy képzeljük az embernek a megváltozását? Az evangelizáció próbál belenyúlni a mélységbe, és megérinteni, megpendíteni azt, ami ott legbelül van, azt a jóságot, ami előjön, és Jézus Krisztusra boldogan ráfeledkezik. Hát ez a harmadik döntés, az ember. Mit hiszek az emberről? Ki tudnék-e lépni a hagyományos dogmatikus tanításból, amelyek csak az ember bűnéről akar tudni. És persze a megváltásról, de csak így, hogy a bűn és a megváltás. A negyedik gondolatkör az Isten. Egy bizonyos Isten meghalt, éljen az igazi Isten. Ha elveszítjük Istent, az csak úgy lehetséges, hogy nem Isten volt az, akit elveszítettünk. Amikor azt hallom, hogy meghalt az Isten, azt mondom, annál jobb. Mert ez az Isten csak egy bálvány volt. Az az Isten, aki meghal, akit elveszítenek, az nem az igazi Isten. Isten miatt nem nyugtalankodom. Elég hatalmas ahhoz, hogy egyedül is megvédje magát. Isten a világnak a lelke, az élő lénynek a szíve. Verbálisan ki lehet iktatni, és azt lehet mondani, hogy meghalt az Isten. Most jön egy borzasztó mondat. Ha egy bizonyos Isten meghalt, boldogan veszek részt a temetésén, mert ez az Isten nem érdekel engem. Félelmetes? Szívesen részt veszek annak az Istennek a temetésén, aki mostanában meghalt, mert tényleg meghalt az az Isten. Egy olyan Isten, aki elnyomja, elidegeníti az embert, nem az én Istenem, nem igazi Isten. Ha ez az Isten meghal, ez haladást és óriási esélyt jelent. Az ateisták hatalmas segítséget nyújtottak nekünk azzal, hogy egy bizonyos Isten fogalomtól megszabadítottak minket. A mi dolgunk most az, hogy felfedezzük az igazi Istent. Az emberi történelmet végigkíséri az Isten keresés. Ugyanakkor az embernek az a képessége is, hogy hamis isteneket, bálványokat alkosson. És a kereszténység sem ártatlan az ilyen irányú sodrástól. Katekézisünk gyakran egy elnyomó, büntető Istent tár elénk, és nem mutatta meg a felszabadító Istent. Annak az embernek, aki ma visszautasítja az Istent, ez a legbelsejéből előtörő reakció még egészséges is lehet, mert azt jelzi, hogy amit bemutatnak neki, az nem lehet Isten. Nem lehet a vallás, sem a hit, sem az evangélium. Átlapozom a nagy részét ennek a csodálatos dolgozatnak. Itt van a végén egy ilyen kérdés, a riporter kérdezi, mit üzen ön a vallásra allergiás fiatalok részére? Tehát ő a katolikus jezsuita, mit üzen a vallásra, egyháziasságra allergiás fiataloknak? Igyekszem olyan üzenetet adni nekik, ami felszabadít. Mert az én célom egy új világnak, új társadalomnak, új emberiségnek a fölépítése. Ezért tehát ezt mondanám a fiataloknak. Mit gondoltok a szerelemről? Mit gondoltok a szexualitásról? A testről és annak misztériumáról? Bíztok-e önmagatokban? Hogyan látjátok a holnap világát? És a csodálatos természetet? Éreztek-e felelősséget a természettel kapcsolatban? Azt fogom nekik mondani, tudjátok-e, hogy mi a testetek? Más szavakkal szólva, nem vallásos témákkal fogok indítani, ahogyan Dietrich Bonhoeffer, protestáns lelkész mondja, akit a nácik meggyilkoltak, ahogy Bonhoeffer mondta, nem vallásos tanításokkal kell kezdeni, mert a vallás túlságosan leértéktelenedett. A vallás szerepe nem az, hogy egy terület legyen a többi között, hanem az, hogy az összesnek szíve, az összes többi terület alapja legyen. Paul Tillich szerint a vallás nem csupán egy a területek között, hanem mindegyik területnek az alapja. Erre azt mondja a riporter, hogy de hát a tudósok nem így gondolkoznak. Tehát, hogy a vallás minden területnek a magva, a szíve, a legbelseje, a legmélye. Tudósok nem ezt állítják, dehogy nem, mondja ő. Napjaink tudósai éppenséggel azon az úton járnak, hogy újra felfedezzék a dolgok metafizikai dimenzióját. Szinte filozófusokká válnak, amint beleütköznek az értelem fogalmában. Napjainkban bármi legyen a fizika a saját területén, mivel a megértést keresik, kiköt a metafizikánál. a fizika szükségszerűen átjut a transzcendens, a metafizika világába. Nem véletlen, hogy az ókor és a modernkor nagy gondolkozóinak többsége egyidejűleg fizikus és metafizikus is volt. Kezdve Arisztotelésszel, folytatva a középkori arab világ két nagy filozófusával, Avicennával és Averroésszel, befejezve a sor Descartes-tal, Kant-tal, Hegel-lel, Bergsonnal. Korszakunk, amely tudományosnak vallja magát, kénytelen felismerni, hogy a tudomány máshova torkollik, mint ami önmaga. A tudomány megértéséhez meg kell haladni a tudományt. Ezt fedezik fel napjainkban az orvosok. A szomatikus orvostudomány fokozatosan pszichoszomatikussá válik, és tovább fog fejlődni pneumatikus, pszichoszomatikus irányba. Mert ebben a gyerekedben elhangzott már többször ez, hogy kevés az, hogy pszichoszomatikus. Kezdetben vala a szomatikus gyógyászat. Kémiai folyamatokat kell befolyásolni kémiával, ez volt a kezdeti. Aztán jött a pszichoszomatika, de hát azért az idegállapotom, a örömöm, bánatom, keserűségem is belejátszik a betegségembe, pszichoszomatikus. De itt megrekedt, ma még itt megáll. Jó lenne, ha már itt tartan az orvostudomány. Jó lenne, ha már a pszichoszomatika összjátékát komolyan vennék az orvosok. De mondja is, hát itt már elhangzott régen ez. Ez még mindig kevés volna, ha ide jutna az orvostudomány, mert van a pneumatikus hatásrendszer. Ha valaki gyűlölködik, ez már pneumatikus dolog, ha valakiben az agapé megjelenik, ez nem pszichés dolog, ez már pneumatikus. És az agapé az gyógyító hatás, mint ahogy a gyűlölködés, a bosszú, az betegítő hatás. És ez megint egy új dimenzió, amit még ezután kell fölfedezni annak a kísérletező orvostudománynak, amik ma mondom, éppen jön ki a szomatikusból és megy be a pszichoszomatikusba. Testvérem, ebből egy kicsit érzékelhetek, hogy nem különzködünk mi ketten, amikor szokatlan gondolatokat mondunk. Egy kicsit azért is olvastam ezeket, mert nem egyedül vagyunk a gondolatainkkal, egy nagy társaság van. Vannak persze, mondom, a fundamentalisták, és vannak rajongók, de hát van egy társaság, amelyet értelmesen, okosan próbálja Isten útját megtalálni, és Jézus Krisztusban megtalálta az életet. Köszönöm Henri Dunannak, hogy itt volt közöttünk, és megszólalt, örüljünk, hogy szót kapott, és vegyük komolyan az ő szavát.